Köszöntöm a vonal túlsó végén dr. Nagy Mihály tudományos kutatót, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit!
Misi, te egy ideje már, ez a szakterületed, a kutatási területed, ez a korszak, de egy ideje már Márton Áronnal is foglalkozol. Mióta tart nálad ez a periódus, mióta merültél el az ő életének tanulmányozásában?
2006-ban alkalmam nyílt arra, hogy megnézhessem az egyházügyi hivatal, az úgynevezett kultuszdepartmannak az iratanyagait, és számomra is meglepetés volt, hogy Márton Áronról nagyon-nagyon sok iratot találtam. Aztán majd 2010-11-ben pedig alkalmam volt betekintést nyerni Márton Áronnak a megfigyelési dossziéjába, amelyet ugye a Securitate irattárát vizsgáló nemzeti tanácsnak a levéltárában őriznek, és hát ez utóbbiban, mármint a megfigyelési iratokban 236 kötetet sikerült összegyűjteni az állambiztonsági szerveknek, 236 kötetnyi iratot Márton Áronról, és hát ezekből az iratokból tényleg Márton Áronnak az úgynevezett legbelső féltett titkait is megismerhetjük.
Misi, te mint tudományos kutató, mint történész, ha elvonatkoztatunk attól, hogy most nekünk van egy Márton Áronról alkotott képünk, mint püspök, mint főpásztor, mint boldogá avatandó, értünk közben járó személy, tudományos szemmel milyennek látod őt, milyen az ő személyisége, hogy áll ő előtted?
Ugye Márton Áron kapcsán mindig kiemelnek két fontos szempontot, az egyház szervező, az egyház politikus és a kisebbség politikus. Én ezt úgy hordítanám le történész nyelvezetre, hogy Márton Áron a társadalom szervező. Tehát az első világháború után, ahogy hazajön, ő is szembesülnie kell a kisebbségi léttel. De csatlakozik ahhoz a fiatal erdély nemzedékhez, akik egyszerűen az úgynevezett népszolgálati eszme keretében rájönnek arra, hogy oda kell állni a nép mellé, és ha megnézzük az ő papi útját, akkor erről szól. Úgy tudott papként, püspökként élni és dolgozni, hogy nem szakadt el a néptől, nem szakadt el az erdély szellemi, kulturális, gazdasági elittől. Ugye ő az, aki a két világháború között az egyedüli katolikus, ez az egyedüli magyar, és érthető is, hogy katolikus jellegű pedagógiai szaklapot adja ki és szerkeszti, természetesen mintánszerző. De ott van a másik világháború alatt, nem, ugye kettévágják az egyházmegyét, a gyulafélvári egyházmegyét, az északi része, a nagyobbik része kerül Magyarországhoz vissza, ő helyben marad, nem megy el, a híveit arra biztatja, hogy maradjanak ott. Számomra, ugye én inkább a kommunizmus időszakát kutatom, az a helytállás példamutató, ahogyan ő 1955-ben őt szabadon bocsátják. Érthető, hogy ekkor már ott van a békepapi mozgalom, a papság megoszlott, az állam le akarja darálni, egyszerűen fiúk szervezetté akarja átalakítani az egyházat is, de ő akar együttműködni az állammal. Ő a pasztorációs érdekeket kíséri figyelemmel, teológiát újraindítja, az egyházi fegyelmet rendbe hozza, a hitéletet felerősíti, 56-57-ben vérmútakat szervez, pont emiatt 57-ben nem hiába rendelik el ellenni a házőrizetet, a hitoktatásra odafigyel, tehát arra a dilemmára, hogy túlélni, együttműködni, ellenállni, ő egyszerűen mindig a pasztorációs érdekeket tartja szem előtt. Nem mártírumot akar, hanem azt, hogy ezen viszonyok közepette is megéljék az emberek, és megtartsák a keresztény hitüket. Aztán ugye a diplomata, Márton Áron kapcsán mindig azt mondják, hát ő nem járt külföldön, hát neki nincs diplomáciai érzéke, ez nem igaz. A jó diplomata tűnik ki az iratokból, aki a két világháború között is már román politikusokkal és magyar politikusokkal tárgyal, de miután püspök tényleg bekerül a nagy diplomáciai életbe is, 1942-ben Magyarországon a minisztertanács ülésén vesz részt, és kéri ki az ő véleményét, hogy milyen politikát folytasson a magyar kormány Észak-Erdélyben. És hát nagyon jó diplomata a Szentszékkel kapcsolatban is, gondoljuk csak végig. 1948 után Romániában a római katolikus egyház, ez egy megtűrt egyház, nincs hivatalosan elismerve. Ennek ellenére él ez az egyház. Nincs kapcsolat, közvetlen szabad kapcsolat a Szentszékkel, majd csak 60-as évek végétől nyílik erre alkalom. És Márton Áron ilyen viszonyok közepette kell, hogy leüljön az állami képviselőkkel, és ha harcoljon ki minden egyes fontos ügyben, harcoljon és álljon ki a katolikus egyház mellett. És ott van, ami számomra nagyon fontos, hogy milyen eszményt hirdet. Természetes, hogy pap, természetes, hogy fontos számára a kereszténység, a dogmatika, de nézzük csak meg, hogy ő mindig az emberi méltóságról beszél, a szabadságról beszél. Amikor azt mondja, hogy az erdélyi magyarságnak nem adják meg a jogait, nem kisebbségi jogokra hivatkozik, hanem azt magyarázza el, ha kell Petru Grózának, vagy ha kell Ceausescu-nak, a tárgyaló feleknek, hogy az erdélyi magyar, mivel magyarnak volt teremtve, Isten magyarnak teremtette egyeseket katolikusnak, mások reformátusoknak, és más vallásúaknak, ezek úgy tudják megélni a magyarságukat, ha hagyják, hogy az ő kultúrájuk is szabadon kibontakozhasson. Ha engedik azt, hogy szabadon gyakorolja a vallását. A jó munkás akkor lesz jó, ha tőle nem veszik el a földet, mert ő abból él meg. Tehát egy nagyon, nagyon komoly értékeket sugároz, és talán nem hiába alkották meg Márton Áronnak a szobrát, amelyet most júniusban adtak át Gyulafehérvár, Téseki palota kertjében meg is lehet nézni. Úgy ábrázolják Márton Áront, hogy ül és várakozik. Mellette van egy üres hely. Ezt most történészként mondom, hogy bizony le kellene ülni sokszor mellé, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok iratot, nagyon sok írást kellene tőle olvasni, ahhoz, hogy megértsük őt. Talán még túl messze vagyunk attól, hogy őt teljesen megértsük, de nincs talán messze az az idő, amikor nem csak beszélünk Márton Áronról, hanem tényleg követni is fogjuk őt.
Hogy Isten, hogy minél hamarabb bekövetkezzen ez is. Misi, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad ezeket velünk, és én nem csak a tudományos kutatás eredményét éreztem ki itt a hangodból, hanem az őszinte csodálatot Márton Áron iránt. Köszönöm, hogy időt áldoztál arra, hogy itt legyél velünk a mai reggelen, és áldott napot kívánunk neked.
Én köszönöm, hogy megkerestetek, és áldott napot a hallgatóságnak is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.